Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy keressük meg közösen kezdő énekünket, a 445. dicséretnek valamennyi versét, mind a 6 versét fogjuk énekelni. 445-ös számú dicséretünk, szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok.
Thank you.
helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Talán mindent el is énekeltünk ezzel a dicsérettel, amely mind-mind rólunk szólt, arról az útról, ahogy keresünk téged, ahogy sokszor nem találunk, ahogy máskor titokzatos módon mégis csodákon keresztül megnyílsz számunkra, és megértünk valamit te belőled. Az egész életünk ilyen kalandos keresésekből, megtalálásokból áll. Köszönjük, hogy te mindig igyekszel a velünk való közösségre. Így köszönjük meg ezt a ma estét is, ennek a csendességét, egy munkás vagy dolgos napnak a végén hadd csendesedjen el a lelkünk is te előtted, és hadd nyíljunk rá arra az üzenetre, amit elkészítettél nekünk. Ha az ígéreteinket nem is mindig tartottuk meg, ha a bűneinknek a súlya és a béklyója sokszor igen mélyre húz le, akkor is reménységünk van, hogy tudsz most szabadságot adni nekünk, békességet és útmutatást. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg ígére figyelésünket a te szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak a hallgatására készüljünk a 89. Zsoltárunkkal. 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Ezen a mai estén a Jakab leveléből fogom olvasni, Jakab levelének a 4. fejezetéből a 13-tól 17-ig terjedő verseket. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűn az annak. Kedves gyülekezet, a reformáció hetében vagyunk, és a reformáció ünnepére készülődünk, és arra gondoltam, hogy ezeken az estéken egy kicsit nem csak a személyes megújulásunkról, a személyes önvizsgálatról essék szó, hanem egy kicsit azokról a közösségekről is, akiket vagy aki közé az Isten minket elhelyezett. Ezek szűkebb körben családi közösség, egy kicsit tágabban talán a lakókörnyezetünk, vagy beleérthetjük egész nyugodtan magát a gyülekezetünket is, vagy azt a társadalmi rendet, amiben élünk, akár éppen ebben az országban. A reformáció nem egy történelmi emlékezés a számunkra, nagyon sok ilyen típusú emlékezésünk is van, de valahol a reformátoraink inkább arra intettek minket, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, az Istennel való kapcsolatunkat, és azt is, ami mindebből következik, hogy kik vagyunk, hogy mi a feladatunk, hogy Isten mire rendelt bennünket. A reformációnak az utolsó egyik szikrája volt, ami aztán lángba borította azt a területet, ahonnan ez elindult, a bűnnek az a nagy kérdése, amivel az ember sosem mert szemben nézni. Közelebbről az a pillanat, amikor már betelt a pohár, hogy a bűn az valami olyan dolog legyen, amit az Isten előtt nem lehet máshogy elrendezni, csak vezekléssel, valami állandó bűntudattal, vagy éppen a bocsánatnak a megvásárlásával. És akik személyes életükben ezt megharcolták, ők ezt az örökséget is hagyták ránk, hogy nyugodtan ezzel szembe merhet nézni az ember, hiszen az Isten erre is készített megoldást nekünk. A mai ember egyébként a mai napig nem érti jól, hogy hogyan is kezelje ezt a kérdést az életében, mert ha azt a szót meghallja, hogy bűn, vagy hogy te bűnös vagy, akkor ő elmenekül. Akkor azt mondja, hogy ez nem igaz. Akkor azt mondja, hogy de én nem vagyok gonosztevő. Én egy olyan ember vagyok, aki tisztességesen élek, teszem a dolgaimat, nyilván vannak hibáim, de senki ne címkézzen engem föl így, hogy én bűnös ember vagyok. Márpedig azért ezek a egyszerűen vagy finomabban fogalmazva hibáink vagy mulasztásaink nagyon erősen befolyásolják a saját életünket is, de azoknak az életét is, akik között vagyunk. Úgyhogy egy kicsit arra hívok ma mindenkit, hogy Jakabbal együtt vizsgáljuk már meg azt, hogy most mit is kezdünk azokkal, a nyomorúságainkkal, bűneinkkel, vétkeinkkel, amik nem csak minket akadályoznak valamiben, hanem amelyek el is választanak minket másoktól. Jakab nagyon világosan fogalmaz, és azt hiszem ezt a két kategóriát mindannyian kiértettük belőle, hogy vannak olyan bűnök, amelyek arról szólnak, hogy valami rosszat tesz az ember. Valami olyat, amit nem kellene, amit nem lenne szabad, amivel elront valamit. Ő most nem ezekről beszél, hanem inkább azokról a vétkekről, ahol az ember nem tesz meg valamit, amit viszont meg kellene tegyen. Ahol éppen azzal árt, hogy nem mond semmit, hogy nem tesz semmit, hogy nem segít senkinek. Talán úgy lehetne mondani, hogy ezek ilyen mulasztásból elkövetett vétkek. És én erről az utolsó igeversről szeretnék az egész fényében egy pár gondolatot elmondani, amit ő így fogalmaz meg, éppen ennek az értelmében, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Aki tudna jót tenni, de nem teszi. A mai világban van egy ilyen bevésődött gondolat az emberben, ezt így fogalmazták meg mások, hogy élni és élni hagyni. Hadd éljem a saját életemet, és te is éld a tiedet. Hadd éljem úgy, ahogy én szeretném, te pedig csinálj azt, amit te szeretnél. Mint hogyha azt akarnánk ezzel megfogalmazni, hogy te ne kérd rajtam számon azt, hogy a te életed miért nem sikerül, miért nem megy előbbre, az a te dolgod, azt intézd te. Mi közünk van nekünk így egymáshoz? És aztán az emberi életünkben ez nagyon sok területen elő is kerül, hogy én élem, és csinálom a magam dolgát, és igyekszem, és azzal foglalatoskodok, hogy előrébb haladjak, és mellettem is igyekszik valaki, aztán néha ez a két dolog valahol keresztezi egymást, és akkor jönnek a problémák. Ez volt a te szándékod, a te irányod, az meg az enyém, és most kereszteztük egymást, mi legyen? Jézus maga is belefoglalja a tanításába azt, amit itt Jakab újra felemlít, és határozottan kimond. Jézus egyszer a hegyi beszédben elmond egy aranyszabályt, így is fogalmazza a Biblia, vagy ezt a kis címet adta neki, hogy aranyszabály. Amit akarsz, hogy veled cselekedjenek az emberek, te is azt cseleked másokkal. Érdekes, hogy ennek az aranyszabálynak volt egy előzménye, amely nagyon sok filozófiai gondolatban, más vallásoknak a tanításában is benne van, az ellenkező pólussal, amit nem akarsz, hogy mások tegyenek veled, azt te se tedd másokkal. Ha nem akarod, hogy megüssenek, akkor ne üsd meg. Ha nem akarod, hogy bosszantsanak, akkor ne bosszantsad. Ha nem akarod, hogy bántsanak, akkor te se bántsál senkit. Jézus azonban ezt megfordítja, és azt mondja, hogy fordítsunk a gondolkodásunkon. Mi az, amit vajon szeretnél, hogy veled megtegyenek? Na akkor azt te is tedd meg a másikkal. Ugyanezt mondja Jakab, nem csak az a vétek, hogy én valamit elhibázok, hogy a másiknak keresztbe teszek, hanem valami olyan dolog, amit nem teszek meg vele, pedig lehetőségem lenne megtenni, és Isten is várná, hogy én ezt tegyem meg érette. És olvastam sok gondolatot ehhez az ige részhez, és valahogy az állt bennem össze, hogy hiányzik belőlünk valami, amit Isten, amit Jézus maga is igényel. Ez pedig a szeretetnek a fantáziája. Én ezt így fogalmaztam meg. Az, hogy kell szeretni valakit. Nem az, hogy mi az, amit ő nem akar, hogy tegyek vele, hanem az, hogy de mi az, amit szeretne, hogy megtegyek vele. És nyilván, hogy kiindulási pontnak vehetem a saját életemet, és azt is végig gondolhatom, hogy hány olyan helyzet volt, ahol jól esett volna nekem valami. Hogy jön valaki, és megsimogat, hogy mond egy jó szót, hogy bátorít, hogy nem letorkol azért, amit csináltam, hanem segít felemelni, vagy megbocsát nekem. A szeretetünknek hol van az a fantáziája, ami miatt azt mondja itt Jakab, hogy vigyázz, mert hogyha nem teszed meg azt, amit meg lehetne tenni a másikért, lehet, hogy Isten ezt felírja magának. És akkor nézzünk bele azokba a példákba, amiket Jakab mond. Először is olvasunk itt emberekről, akik magabiztos tervekkel néznek a jövő felé. Ti azt mondjátok, hogy ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, ott töltünk egy egész esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Egy emberről vagy emberekről olvasunk, akik azzal a magabiztossággal terveznek, hogy számításba veszik a saját erejüket, a lehetőségeiket, azt, amit el akarnak végezni, megalkotnak erre egy rendszert, amiben ezt végig gondolják, csak valamit kifelejtenek belőle. Vagy nem is valamit, hanem valakit, vagy valakiket. Ugyanis ebbe semmi más nincs benne, csak ők maguk és a saját terveik. Nem fér bele a másik ember. Érdekes, hogy itt egyik sem tervezi, vagy mondja el, hogy mi lesz közben a családjával, hogy amíg ő egy évig kereskedik, addig mi lesz a társával, hogy azok a gyerekek, akiket ő fel kellene neveljen, addig kire fognak feltekinteni, mint édesapára. Azonnal az jutott eszembe, hogy mennyire mai és életszerű ez, amikor az embernek azok a nagyszabású ötletei jönnek, hogy kimegyek külföldre dolgozni. Aztán majd egy idő után magam után viszem a családot, majd ott beilleszkedünk, majd megtaláljuk a helyünket, és ez nem megy olyan egyszerűen. Te ember, te nagyon magabiztosan tervezel, elmész, és már egy évet látsz előre. Hát ez érdekes dolog, kérdezi Isten. Azt se tudod, mit hoz a holnap. És ezzel Isten olyan nagyon szépen mindent a helyére is tesz. Hogy igen, bizony, én magamból kiindulva olyan nagy dolgokat tudok elképzelni. De hogyha én ezt az Isten nélkül képzelem el, és közben benne sincsenek mások, akkor mit gondolok arról, hogy mi lesz ezekből a tervekből? Nagyon sokszor a hozzáállásunk annyira elszomorító. Abba veszek részt, amiben érdekem van. Arra áldozok, ami az én javamat is szolgálja. Azt támogatom, ami nekem is szükséges. Mi nem tudunk közösségben gondolkozni. Az én tervem, hogy az hogy lesz nekem jó. Így adjuk le a szavazatainkat, így döntünk bizonyos helyzetekben. A nagy demokrácia erről szól, hogy mindenki úgy dönt, ahogy neki lenne a lehető legjobb. Jakab erre azt mondja, hogy és akkor a másikkal mi van? Azokkal, akiknek szüksége lenne valamire, azoknak, akiknek segítség kellene. Az én igényeimhez igazítunk mindent, ha az én szavam hangosabb és erőteljesebb, akkor még talán győzni is fogok benne. De ezt tényleg nem lehet máshogy visszaadni, mint ahogy Jakab fogalmaz, azt mondja, ez tudjátok, ez nyerészkedés. Ennek köze nincs ahhoz a szolgálathoz, amit Jézus a tanítványokra bízott. Hogy menjetek el, és nézzétek meg, hogy azok az emberek vágynak az Isten országa után, hogy valamit kapni szeretnének, és ti adjatok akkor nekik. Mi üzletelünk, nekünk üzlet a munkánk, üzlet a feladatunk, üzlet az is, hogy valahogy összehozzuk a családot is, csúnyán hangzik lehet, de valahogy nyereségközpontú nagyon az ember. És erre azt mondja, hogy hány lehetőség megy el közbe, hogy ebből az egészből valami többet, valami igazabbat, valami Isten szerint valóbbat tudjunk előhozni. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk. Nagyon sokan ezt ilyen pessimistán szokták emlegetni ezt a mondatot, hogy ki tudja, mit hoz a hónap, elég beteg vagyok így is, már nem is sok a lehetőségem, már nem is sok mindenben reménykedem, de ez a mondat ez nem erről szól. Ha az Úr akarja és élünk, akkor lesz egy olyan holnapom, amiben Isten is belerak valamit, ahol Isten is előhoz helyzeteket. Nagyon érdekes, amikor az ember egy évet akar előre tervezni az ige szerint, elmegyünk, és egy évig ott fogunk nyerészkedni. És erre azt mondja Isten, hogy ha akarja és élünk, akkor holnap ezt vagy azt fogjuk tenni. Hogy a holnapi naphoz is ad nekünk erőt, ad nekünk feladatot, de ad olyan élethelyzeteket is, amelyben szeretném megpróbálni azt, hogy tudnánk engedelmesebbek lenni. Ez a naponkénti feladat Istentől nem másra hivatott, mint hogy az életünk rugalmas maradjon, vagy szabad maradjon. Hogy szabad legyen, azon gondolkozzunk nekünk is, hogy vajon egy másik életet, egy másik embert mivel lehetne boldoggá tenni. Az általa készített lehetőségek, amiket mindig elénk hoz, azok mindig valami töbletet hoznának nekünk is, akik bele vagyunk keményedve a magunk útjába. És itt jönne a szeretetnek az a fantáziája, amit Jézus úgy vár. Amikor Jézus ott jár ezen a földi világon, és ott vannak azok az emberek, akik állandóan felmutatják a szabályokat, a törvényeket, és azt mondják, hogy ez sem lehet megcsinálni, ez sem működik így. Akkor Jézus keserűen néz rájuk, és mindig azt mondja, hogy ez így nem jó, hogy te mindig megindokolod azt, hogy miért nem lehet segíteni valakin, hogy miért nem tudod megtenni azt, amit meg kellene tenni. Mindig lesütöd a szemedet, és elfordítod a tekintetedet onnan, ahol valamit Isten előkészített, hogy megláss. Ha nem látod, hogyha szabályok vannak, akkor találd ki, akkor gondolkozz rajta. A fantázia az egy nagy ajándék Istentől. Sok minden belefér ebbe, ami elő tud vinni bennünket. Ma már leszokunk erről, a gyermekeink is leszoknak, mert nézik a tévét, és minden, vagy filmeket, vagy az interneten bármit, és minden képi formában már megvan jelenítve. Nem kell elképzelni, nem kell gondolkozni azon, hogy hogy néz ki az a királyfi, vagy az a királylány, vagy nem kell gondolkozni azon, hogy én helyezzem be őket egy térbe, egy helyszínre, amit én képzelek el magamnak. Ilyen a világunk is. Megmutatja a reklám, így kell kinézzen a boldogság. Így néz ki a fehéring, így néz ki a pecsétesing, így néznek ki az örömteli dolgok, ezek a szomorú dolgok, és én ebbe belehelyezem magam. Azt mondja Isten erre, hogy ez bűn. Nem csak azért bűn, mert nem teszem közbe meg a gonoszságaimat, mert én egy jó ember vagyok, mert nem összeloptam az egész házamat, meg nem összelopom a fizetésemet, meg még talán a szomszédnénivel is rendes tudok lenni, és tisztességesen beszélek, hanem azért, mert már semmi fantáziám nincs arra, hogy kell oda menni az Isten elé, hogy kell oda menni egy másik emberhez, hogy kell szeretni valakit. Tényleg ezeket már könyvekből kell megtanulni, ilyen programszerűen, hogy mi a szeretetnek a nyelve a másik irányába. Vagy pedig még van bennünk valami, ami nem romlott annyira el, hogy Isten ezt fel tudja éleszteni. Hát valahogy a középkori egyházban is, a reformáció idejében is egy nagy nyerészkedés folyt. Nem számított az, hogy most ki mit érez, vagy mit gondol, vagy hogy a lelkében hol tart, vagy a hitében hol tart. De akkor meg kell kérdezni, hogy ma számít nekem. Hogy egy gyülekezetben élek, és hogy mellette mosolygós vagy nem mosolygós arcok vannak. Hogy olyan életek, amelyek bele tudnak kapcsolódni abba az üdvösségbe, amit Isten felkínál, vagy nem tudnak belekapcsolódni. Számít ez? Mert ha nem számít, akkor baj van. Ha viszont van valami fantázia, akár közösségi szinten, hogy hogyan tudok ide csalni valakit, hogyan tudom egy kicsit belemeríteni abba a világba, ami az Istennek a világa. Ha én ezen tudok okoskodni, ügyeskedni, akkor megmutattam valamit a szeretetemből. Ezt a leleményességet igényli Jézus is, és ezt a leleményességet várja itt Jakab is a levelébe. Ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tudna jót tenni. Azaz megvan rá minden eszköze. Azaz az Isten ajándékait birtokolja. Akkor nem tékozló fiú az, aki ezeket az ajándékokat nem arra használja, amire az Isten adta. Akkor nem visszaélés ez az Istennek a szeretetével. És ha visszaélek az Isten szeretetével, az nem bűn. Az a legnagyobb bűn. Nem az a bűn, hogy csúnyán beszéltem valakivel. És oda kell menjek, szemlesütve, és azt kell mondjam, hogy bocsánat, ez így nem volt jó. Hanem az, amikor az Isten szeretetével szemben élem az életemet. Hogy nem az tükröződik vissza, ami belőle rám tükröződött. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi. Adja Isten, hogy több legyen a leleményesség bennünk, több legyen a fantázia arra nézve, hogy hogyan ragadjuk meg azokat a lehetőségeket, amiket Isten elénk hoz azért, hogy másoknak is, és velük együtt nekünk is az életünk teljesebb legyen, azokban a közösségekben, amikben élünk, boldogabbak legyünk, és közeledünk majd a karácsonyhoz, a nagy fejtöréseknek az ideje ez, hogyan lepjük meg egymást, hogyan szeressük, hogyan mutassuk meg a szeretetünket. Hát legyen leleményes az ember a hétköznapjaiban is. És akkor tapasztalni fogja, hogy ez egy nagyon gazdag áldás önmaga számára is, mert így az élete nem nyerészkedés lesz, hanem szolgálat, aminek van egy nagyon szép ígérete. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután, jöjj be atyád ünnepi lakomájára. És ez a mi célunk, hogy mi oda megérkezve ezt meghalljuk Isten szájából. Csendesedjünk el, és kérjük imádságban, hogy ehhez adjon nekünk bölcsességet, erőt és szeretetet.